testvérek, ezekben a napokban Jób könyvét olvashatjuk, most, ez esztendő utolsó estéjén, szintén Jób könyvéből, az első fejezetből, az első 19 verset olvassuk és halljuk, helyünket elfoglalva.
Élt mint egy Jób nevű ember, aki fedhetetlen és becsületes ember volt, félte az Isten és kerülte a rosszat. Két fia és három leányt született neki. 7000 ló, 3000 teve, 500 pár kököl és 500 szamár volt, a jószága és igen sok szolgálat volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani oda-haza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek három nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt legyenek és vigyanak. Amikor azonban a lakoma napja is sorra lejárta, értük körülött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égőáldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hátra vétkeztek a fülemény, és káromolták Isten szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. Ha bőtön valamoltam, ott jártam kertben. Erre azt mondta az Úr a sátánnak. Észrevette-e szolgának Jobot. Nincs hol látható a földön, felhetetlen és becsületes ember, félje az Isten és kedvelje a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül félj Jób az Isten, hiszen te hatalmazod őt, a házát és mindenit, amire csak van. Kedve munkáját megállította, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromolnék téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Minden lét a kezedbe való, csak rá magára nem vethetsz kezed. És eltávozott a sátán az Úr előtt. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai otthonáztak és borotkattak, elsőszülött testvérük házában hírnak érkezett Jóbhoz és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarat pedig mellettük legelésznek. De a sétaiak rájuk gondoltak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardért hánytak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt, Istentől tűzhúzott az égből, amely megégette, és elpusztította a jobbakat, és a legényeket csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A károsok három csapatban rajtöltöttek a tevényen, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardére hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiai és leányai lakomáztak és borotkattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az láthatott a fiatalokat és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. hallottuk Isten igényét, válaszoljuk rá, lélekben elsőnösségre kívánkozunk. Örökké való Isten, mennyi édesetek! Ezer eszendő előtted egy pillanat, ezer eszendő előtted annyi, mint a tegnapnak elmúlása. Ura vagy az örökké valóságnak, és Ura vagy a pillanatnak is. Hatalmas vagy, mégis fordulhatunk hozzád, mi emberek, mi parányok, akiknek egy esztendő, a földi mulandóságon is osztódik. Fordulhatunk hozzád kéréssel, fordulhatunk hozzád könyörgéssel és hálával. Urunk Istenünk, hálát adunk neked az elmúlt esztendőjét, annak minden tőle kapott ajándék. Hálát adjunk neked a családokért, családjainkért, szeretteinkért, a barátokért, a munkatársakért. Hálát adjunk neked minden hozzánk érkezett jóért, és minden aranyáért, amit tőled szállhatunk. Hálát adjunk neked olyan gyülekezet közösségért, és egy közösségben is hálát adunk az esztendő túlmenőért, azért a hat évért, amit itt a gyülekezetben szolgálatban eltölthettünk, közösségi eltársakkal, és eltölthettem személyesen magam is. Jó visszaemlékezni erre az időnek, visszaemlékezni mindarról, ami hozzád köt, ami rámutat, ami tőled származik. De bocsáss meg nekünk, Uram, az elkövetett hibákért, vétkeinkért, bűneinkért, amikor nem ráfizettünk, a kisítéségeinkért, az aggodalmaskodásainkért, a bántó szóért, a szeretetlenségért, amikor embertársainkat, talán így nem közvetlen családtagjainkat megbántottuk, vagy ők lennek voltunk hozzád. Bocsáss meg, amikor nem értettük meg az akaratokat, nem értettük meg a cselekedeteket, amelyeket láttunk és érezhettünk. Tudjuk, Urunk, hogy jogosan mindig értette, de ő elfogadta, hogy bocsáss meg, amikor mi értetlenül is engedetlenül álltunk akaratokat. Pedig tudjuk, hogy te jól akarsz mindig. Hiszen ami Urunk Jézus Krisztus mondotta, aki gonosz léptetekre, jót tesztek, jót cselekeztek fiaitokkal, mennél inkább, aki mennél atyátokkal szerepeltetek. Urunk, segíts elfogadni, és ha nem is megérteni, de elfogadni mindig, ha te akarod. Taníts, neve, oktass. Urunk, kezd már most, te mai Isten tiszteleten, mai jó utcáról Isten tiszteleten. Fordíts figyelmüket Szent Igédre, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk is, megtartjuk is a te beszédedet. Áld meg Isten tiszteletünket, szenteld meg igeit, ige hirdetői, áld meg és szenteld meg a hallgatókat, hogy ne szóljon a terébét hívá.
Amen. A 371. 371. dicséretünk első három versét énekeljük. Jézus Krisztus egy mester. könyve, 8. fejezet, valamennyi verse így hangzik. Akkor megszólalt a suahi Bildád, és ezt mondta. Meddig beszélsz ilyeneket? Meddig lesz heves szél szádnak beszéde? Meghamisítja-e Isten a jogot? Elferdíti-e a mindenható az igazságot? A fiaid vétkeztek ellene, hibájukért fizetett meg nekik. Ha te az Istent keresed, és a mindenhatóhoz könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, bizonyosan őrködik fölötted, és békés otthont ad igazságodért. Bár először kicsiny voltál, végül igen naggyá leszel. Kérdezd csak meg az előző nemzedéket, jegyezd meg, amit kikutattak az atyák. Mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit sem tudunk. Életünk csak árnyék a földön. Majd ők megtanítanak, és megmondják neked, tőlük származnak az értelmes szavak. Felnői a nádmocsár nélkül, megnői a sásvíz nélkül. Alig hajt ki, és ha lesem tépik, akkor is elszárad, minden fűnél elő. Így járnak, akik elfeledkeznek Istenről, az elbetemültek reménysége elvész. Szerte foszlik bizakodásuk, bizodalma olyan, mint a pókháló. Ha házára támaszkodik, nem marad meg. Belekapaszkodik, de nem tud megállni. Virul ugyan a napfényben, indája túlnő a kerítésen, gyökerei átbújnak a kőrakáson, megkapaszkodnak a kőhalomban is. De ha kiírtják helyéről, még az is megtagadja őt. Nem is láttalak. Csak ennyi öröm van az útján. Azután más nő a földből. Nem veti meg Isten a fedhetetlent, és nem fogja kézen a gonosztevőket. Megtölti még szádat nevetéssel, és ajkaidat ujjongással. Gyűlölőidet szégyen borítja, és nem lesz sátra a bűnösöknek. Szeretett testvérek! Egy újságíró többek között ezt írta. Milyen volt ez az év? Jó és rossz. Gazdag és szegény. Ártó és boldogító. Rengett a föld és a tenger. Robbant a sújtó lég a bányákban. Zúgó folyókba hulltak túlzsúfolt autóbuszok. Taroltak tájfunok és tornádók. Pusztított szárasság és sárlavina. Árvízbe hulltak százak és ezrek. Tombolt a kizsákmányolás világszerte, hisz egyre több tulajdon kerül egyre kevesebb ember kezére, és egyre több ember osztozik a szegénységen. Merényeltek a merénylők, gyilkoltak a háborúzók, loptak a tolvajok, tiportak a hatalmasok, szenvedtek a gyengék. Gyakran érezhettük úgy, hogy veri az Isten a világot. Hamarosan leperek 2005. Elmúlik tőlünk e keserű pohár. S jön számunkra, nekünk valami új, valami más. Születik, születhet valami új. S mi is újjászületünk, újjászülethetünk. Ha lesz hozzá erőnk, kitartásunk, elszántságunk. Nézőpont kérdése, milyen volt az esztendő? Milyen volt ez az esztendő, amelynek lassan a végén vagyunk? Amit az előbb olvastam, ezt napjainkban fogalmazták meg, 2005-ről. És amit az előbb gondok testvérem olvasott Jób könyvéből, az pedig évezredekkel ezelőtti. Mit is tudunk Jobbról? Mit hallottunk, illetve még ismerünk? Istenfélő, kegyes, segítőkész, szép család, tisztességes vagyon. Ugyanakkor idegenek elvették állatait, embereit megölték, égi tűz pusztította juhait és embereit, a szélvihar döntötte össze a házat, azt a házat, amely gyermekeit maga alá temette, gyermekei halálát kellett megélnie. Aztán ez ma nem hangzott el, de a rosszindulatú fekélyekről is olvashatunk, ha tovább olvastuk volna a szakaszt. Sőt, arról is olvashatunk, hogy ezen próbák sorozatában, mint egy újabb próba lesz, hogy az, aki segítőtársként mellé rendeltetett, az nem értve mindezeket, még mindig bízol az Istenben, átkozd meg az Istent és hajd meg. Milyen volt az esztendő? Nagy volt a különbség az előbb olvasott, mai újságíró által írt évértékelés és a Jób könyvéből olvasott események között. Nem túl nagy volt a különbség, csupán 2001 néhány év. Aztán hol az igazság? Hiszen Jób könyve 8. fejezete a mai ószövetségi szakasz elején Bildád mindjárt az Isten igazságával kapcsolatosan mondja, meghamisítja-e Isten a jogot, elferdíti-e a mindenható az igazságot. Na de hol van itt a jog és hol van itt az igazság, ahol kevesebb uralkodhatnak, egész pontosan kizsákmányolhatnak, hol van ott az igazság, ahol kegyes emberekre rádőlhet a ház, mégpedig szélvihar miatt, hol van ott az igazság, ahol egyesek elvehetik azt, ami a másoké? Hol van ott az igazság, ahol égi tűz jön, úgymond természeti csapások jönnek? Vannak miértjeink. Ha 2005-re gondolunk, akkor bőségesen lehetnek miértjeink. Hiszen valóban itt is volt sok minden. Földrengés, robbanás, katasztrófák, tájfunok, tornádók, talán több is, mint más esztendőben. Hol az igazság? És miértjeinkre hol a válasz? Amikor valamiféleképpen emlékezünk, akarjuk, nem akarjuk, értékelünk is. Hogyan értékelhetjük életünknek lassan lepergő mostani esztendejét? Vajon válaszaink olykor nem sematikusak? Már-már veszélyesek? Nézzük akkor közelebbről Jób könyvét. Jób Istennel küzd, de nem ellene, hanem érte. És ez egy nagyon nagy különbség, hogy nem az Isten ellen küzd Jób, de viaskodik, mert sok mindent ő sem ért. Viaskodik, mert a korabeli kegyes, megszokott megfogalmazások nem mindig voltak összeegyeztethetők az eseményekkel. Vagy az események az örökölt közfelfogással. És ez a Jób, aki ennyi csapáson, ennyi próbatételen keresztül ment, és ott van egyedül a maga testi nyomorúságával, cserép darabbal vakarva sebeit, testét. Ehhez a Jobhoz eljönnek a barátok, először nagyon együttérzően napokig csak csendbe ülnek, de aztán jön a kioktatás. Segítség címén. Együttérzés címén. Nézzük csak. Válaszokat. Sok mindent átél Jób és családja, fölmerül a sok kérdés, nehéz feldolgozni az eseményeket, és akkor jön Elifáz, az egyik barát, és a könyvben, a már eddig olvasott szakaszokból látjuk, aztán tudjuk, hogy még hosszú-hosszú nagy beszélgetések lesznek. Nos, Elifáznál látjuk azt, hogy neki van valami fajta személyes Isten élménye. Nem tudjuk egész pontosan megfogalmazni, ő maga is elég nehezen tudja megfogalmazni. A negyedik fejezetben olvashattunk ilyet. Titokzatos szó jutott hozzám, de csak suttogást fogott fel belőle a fülem. Éjszakai látomásoktól felizgatva, amikor mély álom szállt az emberekre, rettegés és reszketés fogott el engem, és rettegés töltött el minden csontomat. Szellő suhant el az arcom előtt, felborzolódott a szőr a testemen, megáll, de nem ismerem fel, amit látok. Egy alak van a szemem előtt, halk hangot hallok. Valami fajta élménye volt Elifáznak, de Elifáz sem érti meg Jóbot, és elítéli. Biztos valamilyen vétket követtek el fiaid, és azért büntette meg őket az Isten. Mert ok nélkül nem történik semmi. És az Isten az igazságot nem ferdíti el, az igazság pedig az Elifáz szerint, ha bűn volt, büntetés lesz. És van valami igazság ebben, de biztos, hogy ez a teljes igazság. Hogy az Isten mindig minden bűnt ott azonnal megtorol. Vagy Bildád, akinek szavait olvastuk, a másik barát, szintén nem érti Jóbot. Elítéli Jóbot. Elítéli Jóbot, és hivatkozik az atyák tapasztalatára. Kérdezd csak meg az előző nemzedékeket, jegyezd meg, amit kikutattak az atyák. Majd ők megtanítanak, megmondják neked. Tőlük származnak az értelmes szavak. És akkor ő is elkezdi felnői a nahat mocsár nélkül, megnői a sás víz nélkül, ok és okozat, merev, zárt törvényszerűségei a kegyes gondolkozásban is. Bildád, aki szintén nem érti meg Jóbot, de nem csak, hogy nem érti meg, elítéli Jóbot, és mindenféleképpen rá akarja bizonyítani, hogy te és gyermekeid vétkeztetek. És ami történt, az azért történt. Az Isten megbüntetett titeket. Nos, az atyák tapasztalata, a nemzedékek sok tapasztalata valóban mond ilyet. Mert igaz az is, hogy amit vet az ember, azt aratja. De biztos, hogy ez a teljes igazság. Biztos, hogy ez mindig vas törvényszerűséggel és következetességgel így történik. Biztos, hogy itt is ez történt. Bildád mindenféleképpen így akarja értelmezni a helyzetet. Hiszen itt tulajdonképpen nem történik más, mint egy kicsit ahhoz hasonló, mint így esztendő vége felé, amikor leülünk és megpróbáljuk átgondolni ezt az évet. Megpróbáljuk értelmezni az eseményeket. Megpróbáljuk megérteni az Isten. Nos, az atyák tapasztalatára hivatkozik Bildád, és ebben a tapasztalatban van részigazság. De biztos, hogy ez a teljes igazság lenne? Bildád, amit látott, és az atyák tapasztalata alapján ítélkezik. És ő nem ismeri az első fejezet előbb olvasott, úgymond mennyei szín eseményeit. Csak amit ott lát. Azt látja, hogy ennek a derék, becsületes, kegyes, istenfélő embernek, Jobbnak az életét mennyi csapás érte. Valahol titkos bűnöknek kell lenni, csak mutatta ez a família szép kegyességet. Mondja Bildár, a tannal, a dogmával, az atyák szavával együtt. És kizárólagosan csak így tudja elképzelni az eseményeket. Logikus. Bildád, amit mond, logikus. De az ismeret, ami alapján beszél, az hiányos. És ha hiányos az ismeretünk, ha csak a pillanatnyit, a láthatót látjuk, akkor bár lehet, hogy logikus, amit következtetésként levonunk, de nem biztos, hogy a teljes igazságot jelenti. És a nyomorúságban lévő Jóbot még jobban beletapossák a nyomorúságba. Még jobban. Még jobban meggyötrik. Hiszen egy ember, aki elvesztette családját, annak a fejéhez vágna, hogy bűnösök voltak a gyerekeid, azért kaptad. Azért a betegség, azért a nyomorúság. Nem voltunk néha ilyen bildádok? Amikor kegyes szövegekkel, igékre hivatkozva, az atyákra hivatkozva, nagy vallási tanítókra hivatkozva egy részigasságot odavágtunk a másik fejéhez. Vigasztalás címén. Bildád a tanhoz ragaszkodik. És ebben a tanban, ebben a tételben van igazság. De vajon ennyi a teljes igazság? Vagy csak egy töredék? Bildád nem ismeri a mennyei szín eseményeit. Csak a földit látva próbál logikusan gondolkozni és beszélni. Aztán egy nagyon érdekes dolog. Bildád, amit mond, hogy megtölti, tudnilik még szádat nevetéssel az Úr. Tulajdonképpen egyfajta profécia, mert ez bekövetkezik, ismerjük a könyvet végig, és ismerjük, hogy a könyv végén arról van, hogy Isten sokkal jobban megáldotta Jóbot, mint a kezdet kezdetén. Bildád igazat mond, megtölti szádat nevetéssel az Úr. De ahogy Bildád gondolta, nem úgy cselekszik. Bildád úgy gondolta, bűnös vagy, ismertve bűnös vagy, bűnösök a gyerekeid. Térj meg, térj meg, térj meg, majd akkor az Isten megáld. Állandóan ezt súlykolja Bildád is Elifázzal együtt, Elifáz a személyes Isten élményére hivatkozva, Bildád a tanra hivatkozva, a sok tapasztalatra hivatkozva. És igaz lesz, az Úr megtölti Jób száját nevetéssel, vagyis jóra fordítja sorsát, de egészen másképpen, mint ahogy a kegyes barátok ezt gondolták, ahogy értékelték az eseményeket. És ahogy a megoldást látták. Észre kell tehát vennünk, hogy Isten nem kényszeríthető. Hát ezt tudjuk. Csak éppen mi hívő emberek szoktunk néha belesni ebbe a hibába, hogy az Úristent is szeretnénk belekényszeríteni a tanba, a dogmába. Istennek úgy kell cselekednie, ahogy mi gondoltuk. Úgy kell cselekedni, hogy erről olvastunk valamit, például a Szentírásban. Vagyis rá akarjuk kényszeríteni Istenre a magunk részigazságait, a leegyszerűsített kegyes formákat és megfogalmazásokat. És ilyenkor kegyetlenül törvényé emeljük a töredékes ismeretünket. Mert igaz az is, hogy amit vet az ember aratja, igaz, hogy a bűnnek van büntetése, igaz, hogy megbüntettem harmad és negyed íziglen, ebben is sok igazság van, de az is igaz, hogy irgalmas vagyok ezer íziglen. Csak mi leszoktunk ragadni vagy az egyik, vagy a másik részigazságnál, mi így értelmezzük a helyzetet. Nos, amikor most visszagondolunk erre az esztendőre, jó lenne kiemelkedni ebből a bennünket megkísértő nyomorúságból. Hogy valamilyen töredékes részigazságot felemeljünk törvényi már-már az Úristen fölé, hogy az Istennek is így kell cselekedni. Ő nem fog, csak akkor mi iszonyatosan nagyot csalódunk. És azt hiszük az Úrban, pedig csak a magunk fogalmazott finoman töredékes ismeretében és kegyes gondolataiban. Isten nem kényszeríthető, a Szentírásból fölismert, megismert, általunk megfogalmazott, tantételszerűen is megfogalmazott igazságokba. Isten fölötte áll ezeknek. Ettől még egyébként ezek igazak, de fölötte áll. Nem köthetjük gúzsba az Istent. Igaz, hogy a gonoszt megbünteti, de a kegyelme is működik. És mi vagy a gonosz megbüntetés logikájában tudunk gondolkozni, vagy a kegyelmet olyan semminek gondoljuk, hogy akkor már számon kérés sincs. akkor felelőtlenül bármit csinálhatunk. Isten nem kényszeríthető, mert az Úr nagyobb. Nagyobb még az adott kijelentésénél is. Vagyis nem arról van, hogy ellenkezőt fog cselekedni, hanem többet, nagyszerűbbet, bölcsebbet, mint amennyit mi fölismertünk belőle. Nos, amikor visszagondolunk erre az esztendőre, és ennek jó és rossz dolgaira, ártó és boldogító eseményeire, amikor értékelni próbáljuk, amikor válaszokat keresünk, mert vannak kérdéseink, akkor észre kell vennünk, hogy nehogy belecsúszunk mi is ilyen Elifáz és Bildád féle sablonokba, amik ugyan a maguk összefüggésében részben igazak. Bildádnak viszont abban nagyon igaza van, és ezt merjük végig gondolni, nagy segítség lehet az események értelmezésében és az Úr megértésében, már amennyire mi megérthetjük őt, amikor is Bildád azt mondja, mi csak tegnapiak vagyunk, semmit sem tudunk. Mi csak tegnapiak vagyunk, rövid életűek vagyunk, semmit sem tudunk. De megdöbbentő, Bildád mégis mindent tudni akar, és mindent megmagyaráz a maga sablonjaival. Vagyis kimondja az igazságot, hogy tegnapiak vagyunk, és Istenhez képest semmit nem tudunk. Mégis úgy tesz, mintha mindent tudna. Mintha mindent megértene, és mindent meg tudna magyarázni. Ezért irgalmatlan lesz barátjához, bár nem az akar lenni. Mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit sem tudunk. Hogy is van akkor ez? Hódítsd meg a földet, ismerd meg, uralkodj. Igenis, sok ismeretet szerezhettünk, nyerhettünk. Ez az egyik része a dolognak. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az élet kérdéseiben egy csomó mindent nem tudunk, nem értünk. És minden nemzedék, ahogy nekünk magunknak is, gyermekeinknek is, úgy unokáinknak is, meg kell viaskodnia a felelet megtalálását. Ez minden nemzedéknél így van. Ebben ugyan próbáljuk az atyák tapasztalatát továbbadni, amire hivatkozik Bildád, és amiből sokat lehet tanulni, de az Isten több és nagyobb, mint amennyit összesen az eddigi nemzedékek megértettek ő belőle. Nem szoríthatjuk bele abba, amit a nemzedékek megértettek, arról nem is beszélve, hogy a születendő, felnövekvő új nemzedék egyszerre nem ért még meg annyit, mint amit már sok nemzedék, vagy sok évtizedet élt ember megtapasztalt. Hogy mondja ezt Pál apostol? Olyan szépen tudjuk mondani, csak olyan kevésbé merjük komolyan magunkra alkalmazni. Mert a szeretet himnuszban nem csak a szeretet van benne, hanem az is, hogy rész szerint való, vagy töredékes az ismeretünk és a profétálásunk. Épp bennünket hívő embereket nagyon megkísért az, hogy mi már mindent értünk, és mindent megmagyarázunk, legfőképpen a másokat ért csapásokat és próbákat, mert biztos ott van a bűn mögötte. Kivétkezett ez vagy az ő szülei? Jézus is beszél arról. Nem. Sem ez, sem a szülei. Másképp is történhetnek dolgok. Bár van igazság benne a szülő-gyermek vonatkozásban, de másképp is történhetne. Mi csak tegnapiak vagyunk Istenhez képest, valóban nagyon-nagyon részszerint és töredékes az ismeretünk. Vagyis észre kellene vennünk, hogy mi a látható egy részét ismerjük. De a láthatatlannal együtt lehet a láthatót értelmesen a helyére tenni. Szeretett testvérek, tulajdonképpen Jób könyvének most felolvasott majdnem két fejezete segítsen bennünket, amikor az értékeléshez néhány szabályt, néhány tanácsot, néhány útmutatást ad. Amikor megpróbáljuk végig gondolni és valamelyest értékelni a sokszor érthetetlen eseményeket, amik értek bennünket, népünket, egyházunkat, ezt a világot ebben az esztendőben. hiszen nem mindegy, hogy hogyan kapcsolódunk be a múlt és jövő lánc szemeibe. Néhány ilyet fogalmazunk meg tehát. Fel kell ismernünk, és el kell ismernünk korlátainkat. Hívő emberként is. Sőt, hívő emberként még inkább. Ezt így szokta mondani az írás, hogy alázat. Az Isten előtt merjünk alázatosak lenni. Fölismerve és elismerve értelmi korlátainkat, ismeretbeli korlátainkat, megértésbeli korlátainkat. És ne akarjunk töredékes ismeret alapján mindent megmagyarázni, mert akkor olykor irgalmatlan szabályokat fogalmazunk meg. Vagy irgalmatlanná torzítjuk az egyébként igaz bibliai szabályt. Az értékelés néhány szabálya, amit majd így mond Jézus az egyik tanítványnak, te ezt most nem érted, de meg fogod érteni. Vagyis értelmes, logikus, majd fogod megérteni. Most fogadd el egyelőre alázatosan, hogy még nem. Talán azért, mert nem bírnád elviselni, talán más okok miatt, talán egyszerűen, mert még nincs annyi információd, de majd meg fogod érteni. Az értékelés ennek az esztendőnek a végiggondolása vonatkozásában legyen segítség számunkra, hogy tanuljunk meg árnyaltabban gondolkozni és értékelni. A mi világunk a tömegtájékoztatás révén nagyon kísért, hogy mi is úgy kezdjünk gondolkozni, ahogy röpködnek a félmondatok és a negyed igazságok. És hogy bélyegeznek meg emberek, csoportok, pártok és különböző érdekek egymást. Tanuljunk meg árnyaltabban gondolkozni, és árnyaltabban értékelni. A dolgok mindig bonyolultabbak, mint hogy egy mondatban sablonosan oda lehetne mondani. Ha jobban szeretnénk érteni, akkor mindezekből azt is meg kell tanulnunk, ne ítélkezzünk túl gyorsan, és főleg ne kegyes sablonokkal. Mert a megdöbbentő az, hogy Bildád kegyes sablont vág Jobb fejéhez. És abban a Bildád féle megállapításban, hogy igen, amit így fogalmaz meg, hogy felnő éj a nád mocsár nélkül, ok és okozat van összefüggés, hát persze, hogy van igazság. De ennél több és bonyolultabb a világ és az élet, és az Isten nagyobb és nagyszerűbb dolgokat is cselekszik. Ne ítélkezzünk tehát túl gyorsan, és ne dobáljuk ezeket a kegyes sablonokat, mert akkor esetleg a bajba lévőnek, a gondokkal viaskodónak, a kérdésekkel küzdködőnek nemhogy nem segítünk, hanem még inkább megnehezítjük. Jobbnak, aki elvesztette gyermekeit, ez nem magyarázat, ez nem a sebek begyógyítása, ez lebunkózása, agyonverése egy szenvedő, gyötrődő, lelkileg, fizikailag gyötrődő embernek. Az értékelés szabályaiban nagyon nagy segítséget adhat nekünk, ha Jób könyvét tanulmányozzuk, hogy fontos a tan, fontos egy részigazság, egy szabály, nagyon fontos. Fontos a személyes élmény, amit személyesen tapasztalunk meg, de a másik embernél ez másmilyen lesz. Mégis nagyon fontos. És fontos a nemzedékek tapasztalata is. Mindegyik fontos, de egyikből se csinálhatunk kizárólagos igazságot. Mert akkor megint félreértjük az eseményeket, félreértjük az Urat, és még több bajt okozunk magunknak és másoknak. Még inkább megnehezítjük a dolgokat. Az értékelés szabályai, amikor egy esztendőt próbálunk végig gondolni minden örömével, gondjával, bajával együtt, akkor nagyon fontos, hogy szemünk előtt legyen, hogy Isten nagyobb mindezeknél. Mindannál, amit kijelentett, és amit abból valamelyest megértettünk és megismertünk. Az Isten sokkal nagyobb. Merjem ezt hinni, és nem minden áron kegyesen megérteni akarjak mindent, ha nem sikerül, akkor kicsit torzított, erőszakos, de kegyes sablonba belepréselni az eseményeket, az embereket, a gyülekezetet, az egyházat, a népet és az Isten cselekedeteit. Vagyis kegyes sablonok helyett merjünk tusakodni az igazságért. Hiszen ez a könyv többek között erre is nagy tanítás. Nagy tusakodás ez. Nagy belső alázattal Jób részéről való küzdelem az igazságért. Milyen volt ez az év? Sokféle választ tudunk találni. És amikor próbálnánk valamifajta összefüggéseket is megérteni, akkor legyen így segítségül legalább ez a néhány megértett szabály és útmutatás a mi számunkra. Legyen segítség, amikor most helyünkön ülve maradva egy kicsit próbáljuk átgondolni így is ezt az esztendőt, az Isten cselekedeteit, a magunkét, a bennünket körülvevő világ eseményeit. Legyünk így egy picit csendben, és gondolkozzunk így, egyenként. A személyes csendesség után szóljunk együtt a 256. dicséret. 256. dicséret 6., 7., 8. versét énekelve. 256. dicséret 6. versétől. Kész már az én szívem népet énekelni. Dicsőségedet hirdetni, hálát adni. Hálát adunk az életért, hálát adunk a nekünk adott lehetőségek sokaságáért, útmutatásodért, gondviselésedért, megváltó irgalmadért, a Krisztusban kapott új életért. Neked adunk hálát egyházunkért, gyülekezetünkért, nemzetünkért, városunkért, családunkért, kicsikért és nagyokért. És neked adunk hálát az áldásokért, az eredményekért, életünket próbáló, formáló, csiszoló nehézségekért, küzdelmekért. Neked adunk hálát az egészségért, a Krisztus hitért. És bocsásd meg, Urunk, kis hitűségeinket, gyakori tétlenségünket, szeretetlenségünket, ítélkezéseinket. Bocsásd meg kegyességünk hibáit, értetlenkedésünket, szolgálatunk hiányosságait. Bocsásd meg, amikor fölismert részigazságokat teljesnek képzeltünk, és így gyakran félreértettünk téged, és másoknak is rosszul szóltunk és cselekedtünk. De magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy megtartó kegyelmeddel elhoztál bennünket a mai napig. Magasztalunk, hogy miközben napok, hónapok és esztendők telnek, aközben a mi életünket szolgálatra készíted, magasztalunk, hogy készítesz az örökké valóságra, a szemtől szembe dicsőítés csodáját. És magasztalunk, Urunk Istenünk, az előttünk járt nemzedékek jó példáiért, magasztalunk hozzád való kegyelmedért, minden áldásodért, amellyel körülvettél bennünket ez esztendőben. És leginkább azért dicsőítünk téged, hogy te sokkal nagyobb, sokkal nagyszerűbb, sokkal bölcsebb, és még inkább kegyelmesebb vagy, mint ahogy mi ezt töredékesen, de megtapasztalhattuk ebben az esztendőben. Segíts tanulni ez esztendő sokféle eseményéből, segíts jobban érteni téged, de leginkább jobban bízni, és még inkább engedelmeskedni te neked. Hálaadásunkban és könyörgésünkben Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen.